22. Csütörtök. Ellie Mason 6 napja halott. Frank Lester kezében egy barna papírzacskóval bandukolt felfelé a városháza lépcsőjén, amikor Lucas futva utolérte. A hideg fél homályban a zacskó hosszú gőzcsíkot húzott maga után. Meleg szendvics? Gombás, válaszolt Lester. Felemelte a zacskót. Síkesztyűt viselt. Jól hallottam? Későn vitted haza Jael Corbot? Igen, körbejártuk a várost, válaszolta Lucas kitérően. Kicsit már unta magát otthon. Minden megállt. Corbóra és Kinsleyre nem harap a hal. Lehet, hogy hosszú úton járunk. Lehet, hogy nem is Olson a mi emberünk. Minden este prédikál, járja a templomokat. A srácok, akik rajta vannak, azt mondják, hogy teljesen bolond, de az emberek, akik hallgatják, valósággal rajonganak érte. Tegnap este állítólag elkezdett vérezni. Ó, az ne, nem akarom hallani, mondta Lucas. Nem lehet rájönni, hogyan csinálhatta. A srácok azt hitték, hogy talán van valami penge az övére rögzítve, vagy valami, de állítólag teljesen be volt pörögve, és a feje fölé emelte mind a két karját, és egyszer csak elkezdett ordítani, és egyik percről a másikra vér kezdett ömleni a tenyeréből. És az ingén is megjelent egy vörös folt. Pont, tudod, ahol a dárdát beszúrták annak idején. Jézusom, szó szerint. És mi a helyzet Rodriguezzel?
Tegnap este megnyomtam egy kapcsolót, mondta Lucas. Talán ma lesz valami eredménye.
Remélem.
Lester elnézett Lucas mellett, aki megfordult, hogy lássa, mi történik. Egy közvetítő kocsi állt az utcán járó motorral.
Nem jutott még eszedbe, hogy talán lehallgatnak?
Hát, remélem nem, mondta Lucas. Jól bevágnám a sitre. Ha beszélnénk a bíróval, vagy 3 évre be lehetne varni őket.
Simán.
Mindketten figyelték még pár másodpercig a közvetítő kocsit, amin a füstölő kipufogó csövön kívül az életnek semmi jele nem látszott. Egy kis idő után bementek az épületbe. Lane érkezett meg 10 perccel azután, hogy Lucas megérkezett az irodájába.
Hívnunk kell egy könyvelőt ezekhez a papírokhoz, amiket a bankból kaptunk, mondta.
Leszűkítettem néhány kérdésre, de azokat csak szakértő válaszolhatja meg.
Még a kérdések?
Hogy adhatott neki Spooner hitelt?
Ez az alapkérdés.
Ha én ilyen kondíciókkal kaphatnék ilyen összegű hitelkeretet, akkor nem itt dolgoznék, hanem egy szép tóparton henyélnék. Ezek a hitelek bűzlenek.
Lucas hátradőlt a székében.
Látod, ezért te kaptad ezt a munkát.
Sokkal szívesebben rugdosnám valakinek a tökét az utcán. Szóval szerez nekem egy könyvelőt, és megyek tökörrugni Spoonert.
Beszéljünk Rosemaryvel.
Rosemarynek volt egy jobb ötlete. Még a régi időkből ismert valakit a bankfelügyelettől, telefonált és összehozta Lane-t egy ottani könyvvizsgálóval. Épp letette a kagylót, amikor a titkárnő rácsörgött. Rosemary felkapta a kagylót, egy percig hallgatott, majd így szólt.
Rodriguez az,
és megnyomott egy gombot.
Rosemary Rue vagyok.
Igen, ez az. Egy hosszú percig hallgatott, majd így szólt.
Nekem erről semmilyen tudomásom sincs. A nyomozásnak ezt a részét Devonport főfelügyelő vezeti, és ma még nem találkoztam vele. Sajnos erről semmit sem mondhatok. Ha ezt tette, valószínűleg meg volt rá az oka. Értem, Rodriguez úr, de tényleg nem mondhatok semmi többet. Megkérhetem esetleg Devonport főfelügyelőt, hogy hívja fel önt, ha megérkezik.
Igen.
Biztos vagyok benne, hogy megteszi.
Egészen biztos. Még egy percnyi felelgetés után Rosemary udvariasan elköszönt, majd így szólt Lucasnak.
Nem mondhatnám, hogy túl boldog. Valami ingatlan ügyletét lemondták. Ugye tényleg meg volt rá a jó oka?
Hát persze. Megpróbáljuk megijeszteni. Csapdában van.
Lucas elhallgatott, megvakarta a fejét, és így szólt.
Hogy lehet, hogy egy rendőr látta a találkozót az ingatlan ügynökkel, de a lehallgatásból semmit sem tudtunk meg. El kellett hívnia az ügynököt, mielőtt találkoztak.
Drogdíler, te süsü. Biztos van fekete telefonja, mondta Lane.
Lucas felállt, és így szólt.
Nem francba?
Erre miért nem gondoltunk? Egy csomó értékes hívást elszalaszthattunk.
De egy fekete telefont hogyan lehet lehallgatni, ha... kérdezte Rosemary.
Lucas megrázta a fejét. Fel kell hívnunk a telefontársaságot, és meg kell tudnunk az összes bejövő hívás hívójának a számát. Egy pillanat? Ki a felelős a hívások figyelésért?
A kábítószer osztályról valaki, azt hiszem, mondta Rosemary.
Szóljon már le, és kérdezze meg, ki az. 2 perc múlva Lucas azzal a kábítószer rendőrrel beszélt, aki Rodriguez vonalainak figyelésével volt megbízva.
Hívta ma reggel egy ingatlan ügynök?
Nem, a házmesterei hívtak. Egy kapcsolótábla kiégett az egyik házában, felhívta azt a házmestert, meg egy karbantartó céget. És nemrég beszélt a főnöknővel.
Melyik vonalról?
A zsaru lediktált Lucasnak egy számot. De ingatlan ügynökkel nem beszélt?
Nem bizony.
Lucas lerakta a telefont, elkérte Rosemary-től a Szent Póli telefonkönyvet, kinézte a Kaffi ingatlan számát, tárcsázta, és Smiley-t kérte a telefonhoz. Amikor Smiley a telefonhoz jött, Lucas így szólt.
Nemrég kaptunk egy hívást Rodriguez úrtól, egy kicsit fel volt dúlva. Gondolom maga hívta.
Igen, nem is olyan rég. Nem örült a híreknek.
Meg tudná adni a számot, amit hívott?
Hát persze, egy pillanat,
mondta Smiley. Nincs itt nálam, és vissza szeretném hívni, mondta Lucas.
Egy másodperc. Egy fecnire írtam. Hol is van? Itt van.
Lucas lemásolta a számot, és így szólt.
Köszönöm. Én a maga helyében egy darabig távol tartanám magam Rodriguez-től, amíg ez az ügy el nem rendeződik.
Örökre távol szeretném tartani magam tőle,
mondta Smiley. Lucas letette, és Rosemary így szólt.
Különbözik a szám?
Igen.
Tárcsázta a telefon figyelő rendőr számát, és amikor az felvette, így szólt.
Valószínű, hogy Rodriguez egy fekete telefont használ, amit nem drótoztunk be. Azt szeretném, hogyha felhívnád. Mondd azt, hogy téves a hívás, nézd meg, hogy ő veszi-e föl. Hogy a hang stimmele.
A szám?
Nem kizárt, hogy van hívó azonosítója, mondta Lucas.
Ez a telefon nem küldi el a számot.
Szólj, hogy mi a helyzet, búcsúzott Lucas.
Az Isten verje meg! Tudnunk kellett volna,
szólt Rosemary, miután Lucas lerakta.
Egyértelmű, hogy egy díler fekete telefont használ.
Eső után köpönyeg, mondta Lucas. Lénre nézett.
Menj és dumálj a bankos hapsival.
Az a helyzet, amit gondoltál, hívjál föl, és megyünk megrugdosni Spooner tökeit.
Rendben. Még 12 előtt visszajövök, mondta Lén.
Felhívja Rodriguez-t? Kérdezte Rosemary.
Oda megyek Sloan-nal személyesen, mondta Lucas.
Látni akarom, hogyan viselkedik. Rosemary-nek ismét felcsördült a telefonja. Felvette, hallgatózott, megnyomott egy gombot, és így szólt.
Rosemary!
Majd Lucasra nézett.
Rodriguez száma. Ő beszél a vonal túlsó végén.
Nagyszerű, mondta Lucas. Talán haladunk valamit. De valahogy rá kell vennünk, hogy beszéljen.
Sloan csak mobilon volt elérhető. Lucas felhívta, és elmondta neki, hogy jöjjön érte kocsival a kórházhoz.
Elmegyünk Rodriguezhez.
Marcy ült. Bár falfehér volt, 5 évvel idősebbnek látszott múlt heti önmagánál, és a szemes sarkába mély ráncokat vésett a fájdalom, de már fel tudott ülni. A tekintete tiszta volt, és Black, aki egy szék szélén ült az ágya mellett, ezzel üdvözölte Lucast.
Átteszik Marcyt egy rendes szobába.
Ez haladás, mondta Lucas. Lehajolt és homlokon csókolta Marcyt.
Nem mindenit. Örülök, hogy fent vagy.
Tele voltam rossz előérzettel.
Marcy egy percig csak nézte, majd így szólt.
Mit csináltál már megint?
Tessék, vont vállat Lucas.
Ártatlan képet vágsz, és olyan alaposan borotválkoztál, amit csak akkor teszel, amikor nagyon elégedett vagy magaddal. Mit csináltál?
Lucas elvigyorodott.
Ez a fickó, aki téged meglőtt, még nincs meg, de szerintem... Eli gyilkosa a horgon van. Már csak ki kell fárasztani. Snownal most megyünk.
Igen?
Marcy még mindig gyanakvónak tűnt.
Ki az?
Miközben Lucas beszámolt a Rodriguez féle fejleményekről, észrevette, hogy Marcy figyelme kihagy időnként.
Még egyáltalán nem a régi jött rá.
Majdnem jól van, de még nem teljesen. Amikor befejezte az elbeszélést, megkérdezte.
Mit mondtak? Mennyi ideig tart még?
Szerinted szerdán már visszajöhetsz?
Nem biztos, válaszolt Marcy. Azt mondták, hogy ha minden jól megy, akkor még van egy kevés rehabilitáció. Talán május.
Május? Jézusom, jó nagyot lőttek beléd.
Lehet, hogy újra fel kell vágniuk, mondta Black. Van két pici csontszilánk odabent, amire ki kell jönnie. De erre még várhatunk egy keveset.
Fáj? Kérdezte Lukasz. A nő bólintott.
Nagyon. Ma reggel kezdődött. Szerintem egy darabig nem is fog elmúlni.
Gyógyszer, mondta Lukasz. Megjelent Sloan is, és együtt beszélgettek még egy kicsit. Aztán Lukaszék elindultak Szent Paulba Rodriguezhez. Mikor kiléptek a korterem ajtaján, Lukasz így szólt. Mostanáig féltettem, de most már dühös vagyok. Fájdalmai vannak, és nem tudunk segíteni rajta. Elkapjuk a tettest, mondta Sloan. A tettes azt hiszi magáról, hogy ő a messiás, mondta Lukasz. Nagy a különbség a között, amit hisz, és ami igazán van, mondta Sloan. Én azt hiszem, hogy ő is csak egy seggfej úton a Stillwater felé.
Szent Paul felé menet, Lukasz így szólt. Álljunk meg, és nézzük meg, hogy Spooner az irodájában van-e. Szorongassuk meg egy kicsit.
Legyek én a jó fiú? Kérdezte Sloan.
Most nincs szükség jó fiúra. Csak egy kicsit ráijesztünk.
Spooner nem volt a munkahelyén. Reed az igazgató jött ki hozzájuk, és így szólt.
Felfüggesztettem, fizetett felfüggesztés. Szerintem ártatlan, de azt akarom, hogy tisztázza magát. Imádkozom Istenhez, hogy ő és Alicia megértsék a döntésemet.
Ki az az Alicia?
A felesége, válaszolt Reed.
Fontos lenne találkoznunk vele. Meg a szerint otthon találjuk?
Amikor utoljára beszéltem vele, otthon volt.
Meg tudná adni a címét? Kérdezte Lukasz. Reed összeráncolta a szemöldökét, ránézett a titkárnőjére, majd így szólt.
Adja meg nekik Billy címét!
Majd némi daccal a hangjában hozzátette.
És hívja fel Billit, hogy az urak hozzáindultak.
Spooner egy háztömnyire lakott a Highland Parktól, egy jó módú lakó övezetben, alig 10 percre a banktól. Egy kétemeletes, fehérborítású ház volt, tölgyekkel beültetett, nagy előkerttel, messze az utcától. Sloan beállt az autó felhajtóra, kiszálltak. Közben egy másodpercre Spooner jelent meg az ablakban, és Lukasznak az a furcsa képzete támadt, hogy Spooner nem is Spooner, de hirtelen nem jutott eszébe, hogy kire emlékezteti. Amikor a bankár meglátta őket, rögtön az ajtóhoz indult, az ablakban pedig egy mosogató lész szőkehajú nő vette át a helyét. A nő rózsaszín blúzt és aranyórát viselt. Spooner az első lépcsőn fogadta őket, menet közben húzta fel a kabátját. Becsukta maga mögött az ajtót.
Felhívtam az ügyvédemet, aki azt mondta, hogy nem kell szóba állnom magukkal, csak ha ő is jelen van, szólalt meg Spooner.
Hát, teli találat, szólt Lukasz Sloannak.
Egy út az ördögnek.
Sloan így szólt Spooner felé.
És mit mondott az ügyvédje arról, amikor mi beszélünk és maga hallgat?
Annyit mondott, hogy nem kell beszélnem magukkal.
Akkor legyen szíves, mondja meg az ügyvédjének, hogy szeretnénk egy találkozót magukkal. A hiteliratokat hivatalosan lefoglaltuk, és jelenleg egy bankfelügyelő és egy könyvvizsgáló tanulmányozza őket. Meg kellene beszélnünk az eredményeket, mondta Sloan. És mondja meg az ügyvédjének, hogy vádat emelünk Rodriguez ellen kábítószer kereskedelem és emberölés miatt, és minél többet figyeljük, annál többet tudunk meg, folytatta Lukasz. Mondja meg neki, hogy ez a Rodriguez ügy nagyságrendekkel komolyabb, mint néhány hiteltrükk, és minél később kezd el kooperálni, annál nagyobb részt vállal Rodriguez börtönbüntetéséből.
Spooner a zsebébe dugott kézzel úgy legyezett a kabátja két szárnyával, mint egy madár a szárnyaival.
Jézusom, fiúk, én ebből az egészből ki akarok maradni, de ha maguk úgy közelítenek, mint aki börtönbe akar zárni, akkor mit tehetek? Hívom az ügyvédem. Hívják fel, beszéljenek vele. Én bemegyek a rendőrségre, elmondok mindent, amit tudok Richardról, de jogom van a védelemhez.
Mikor jön be? Kérdezte Lukasz.
Bármikor. Mikor menjek? Ma délután? Mikor? Csak annyit akarok, hogy az ügyvédem is jelen legyen.
A szőkenő az ablak mögül keresztbe font karral méregette őket.
A felesége?
Kérdezte Sloan. Spooner az ablak felé pillantott, majd válaszolt.
Na igen, ő is nagyon meg van ijedve. Úristen! Az állásom.
Lukasz ezt gondolta. Lane csak most ment el a könyvvizsgálóhoz, és nem árt, ha a kezünkben van a vélemény, mielőtt meghallgatjuk Spoonert.
Jöjjön be holnap. Holnap reggel. Hívja fel az ügyvédjét és a rendőrfőnök titkárnőjét, beszéljenek meg egy időpontot.
Én bármikor ráérek.
Oké. Okay.
Spooner zavartan topogott, kinyitotta a bejárati ajtót, mintha vissza akarna menni a házba, majd amikor Lucas és Sloan épp megfordultak, így szólt.
Én tényleg nem hazudtam a múltkor. Szerintem Richardnak tényleg semmi köze ehhez az egészhez.
Téved.
Maguk figyelik. Biztosak benne, hogy ő tette?
Éjjel-nappal rajta vagyunk. És nincs sok kétség afelől, hogy ő volt. A kérdés csak az, hogy maga mennyit tud. Ha eleget?
Mindent elmondok, de igazán nem tudok sokat. Úgy értem, tényleg kicsit kockázatos kihelyezés volt, de a fizetései... arra gondolok, hogy esetleg tényleg kábítószer kereskedő.
A bankár szája kinyílt, majd becsukodott párszor, mintha nem kapna levegőt.
Egyszerűen nem hiszem el. Hiszen egy kedves ember.
Mondjon valami jót, amit tett, mondta Lucas.
Hát...
Spooner kereste a szavakat, majd így szólt.
Konkrétumot most nem tudnék mondani, de volt itt nálunk, és kedves volt a feleségemhez, meg egy sor más emberhez. Egyszerűen kellemes társaság, akivel jó meginni valamit.
Hát, szólt Lucas, ezen érdemes elgondolkozni. A kocsiban így szólt Sloan.
Egy kedves ember.
Na, csak drogot árul. Egy sor dealer ismeri, kiválasztják a fényképét, mondta Lucas. És ha megnézed ezeket a hiteleket, egyszerű szélhámos.
Egy kedves szélhámos, tette hozzá Sloan.
Emlékszel Dan Marksra? Kérdezte Lucas.
Na, ő tényleg egy kedves ember volt, mondta Sloan.
Ebben mindenki egyetértett, amíg nem jött a baj, és szét nem szerelték a szemét darálóját, válaszolta Lucas.
Nem tudtam, hogy körömmel ilyenre képes az ember, mondta Sloan.
A körmök jártak a fejükben, miközben visszafelé hajtottak Szent Paulba. Rodriguez az irodájában volt. Ma is egy civil beöltözött járőr figyelte. A rendőr az átjáróban járkált fel alá, és egy hatalmas zacskóból popcornt tömködött a szájába. Jobb napokat, köszöntötte Lucast és Sloant, amikor felértek az átjáróba. A pattogatott kukoricával teli zacskóra nézett, és így szólt. Ajándék a Szent Póli kollégáktól. Mit csinál az emberünk? Kérdezte Lucas.
Számítógépe előtt dolgozik. Egy időre eltűnt, el is vesztettem, de aztán újra előkerült.
Autóval?
Nem.
Az épületben ment el valahova.
Látja, főnök, az épület bejáratát?
Az irodája arról a folyosóról nyílik. Amikor felvette a kabátját, rohantam lefelé, de azonnal kint volt a folyosón. Mire odaértem, már nyoma sem volt, ezért oda mentem a garázs kijárathoz, és vártam, hogy előkerüljön. Nem jött. És amikor újra megnéztem, már megint ott ült az irodában.
Szóval az épületben ment valahova.
Igen, de az épületből mindenhonnan el lehet jutni erre az átjáróra, így bárhol lehetett. Talán 20 percet volt távol.
Kabátban?
Igen. Ezen egy pillanatig elgondolkoztak, de semmi építő jellegű nem jutott az eszükbe, kivéve, hogy valószínűleg nem a WC-re ment.
Lehet, hogy kéne még ide egy-két ember, mondta Lucas.
Ha komolyan akarjuk figyelni, akkor igen, értett egyet a rendőr. Jelenleg a kocsim ott áll az utcán, de ha kijön a garázsból, és az ellenkező irányba fordul, akkor elég feltűnő lesz, hogy 3 méterrel mögötte csinálok egy nagy U-kanyart.
Lucas Sloanra nézett, és így szólt.
Még embert.
És gyorsan, kotyogott bele a rendőr, leszakad a lábam.
Rodriguez egyáltalán nem olyan volt, mint amire Lucas számított. Nem volt hispán, nem is úgy nézett ki, és nem is beszélt úgy. Dílernek sem tűnt. A legtöbb díler egy kicsit macsó, vagy ha nem az, akkor is olyan hátba veregetős típus. Rodriguez, ez a minden ízében fehér, középosztálybeli üzletember láthatóan a munkásosztályból küzdötte fel magát, és alulról kezdte, bármilyen üzletben volt is. Nagy darab férfi volt, vastag nyakú, széles derekú, kerekvállú. Talán a túlzásba vitt alkohol látszott rajta egy kicsit. Talán sör. Ha nem az, akkor valami komolyabb, mondjuk vodka martini. Gyöngyhagymával.
Lucas számtalanszor találkozott e típussal. Ismert ilyen autókereskedőt, műszaki cikk, bizományost, pultost és szakszervezeti hivatalnokot, sőt, alulról felkapaszkodott ügyvédben is ismert ilyet. És Rodriguez nagyon dühös volt.
Hát mi a faszt képzelnek? Mi a faszt csinálnak, hogy elkúrják a jó híremet és az üzleteimet? Tudják mit? Most azonnal ide hívom az ügyvédemet.
Kapta fel a telefont.
És ezt az apró zaklatást is hozzácsapom a perhez. Most már nem kellenek bérházak, mert kurvára milliómos leszek Minneapolis város pénzéből. Nem ez lesz az első eset, hogy maguk balfasz Minneapolis-i zsaruk kifizettetnek a várossal egy kupac pénzt valakinek, és...
Maga kábítószerrel kereskedik Richard, mondta Lucas. Ezt be tudjuk bizonyítani. Azt is, hogy maga futtatta Sandy Lansinget. Tanúink vannak, akik hajlandóak eskü alatt valani. Azt is bizonyítani tudjuk, hogy kapott egy rakás pénzt hitelbe a banktól, amit kizárólag drogos pénzzel tudott kifizetni, és ezzel magára szabadítjuk az adóhivatalt. Ez már mind biztosan a kezünkben van. A kérdés csak az, hogy vajon Ellie meggyilkolásáért le tudjuk-e ültetni? Tudjuk, hogy maga tette, már csak magára kell igazítanunk az öltönyt.
Á, nagy lófaszt! Soha még csak hozzá sem értem ahhoz a büdös riherongyhoz!
Beszéd közben Rodriguez számokat nyomkodott a telefonjába, majd beszélni kezdett a kagylóba.
Szemmel akarok beszélni. Itt vannak a zsaruk és zaklatnak. Davenport, meg egy másik balfasz.
Egy percig hallgatott, majd Lucas felé lökte a telefont.
Beszéljen vele.
Nem. Megyünk, mondta Lucas. Csak látni akartam. Visszajövünk, Richard.
Kapja be,
mondta Rodriguez, majd a telefonba.
Nem beszél veled. Elmennek. Oké. Értem.
Ahogy Lucas és Sloan kiléptek az irodából a folyosóra, hallották, ahogy a telefon zörren az asztalon, majd egy pillanat múlva megjelent Rodriguez mögöttük.
Hát mondjak valamit, maguk seggfejek,
mondta.
Az anyám semmivel sem volt különb, mint akármelyik kurva Detroitban. Azt sem tudom, hogy ki az apám. Még a nevem is csak valami poén. Az apám valószínűleg egy poják volt, vagy litván, vagy valami más kelet-európai.
A férfi izzadt, miközben a szavak géppisztoly sorozatként kattogtak ki a szájából.
A 10 körmömmel kapartam ki magam Detroitból, és életem minden napján a szart is kidolgoztam magamból, hogy ott legyek, ahol most vagyok. És most maguk, kibaszott pöcs zsaruk, azt mondják, hogy megöltem valakit. Hát tudják mit? Soha nem öltem meg senkit. Senkit! Még csak meg sem pofosztam soha senkit. Csak el akartam kerülni abból a kurva Detroitból, és kezdeni akartam valamit az életemmel. És most maguk, seggfejek!
Elég volt a káromkodásból, csattant fel Lucas.
Maga seggfej, mondta Rodriguez. Mindketten azok. Nincs kedvük egy kicsit megtáncoltatni, he?
Közelebb lépett Lucashoz.
Üss meg, bazd meg, nem ütök vissza. Csak még egy kis lóvét nyerek a peren. Tönkre basztátok az üzletemet.
És hirtelen legörbült az ajka.
Az üzletemet. Tönkre basztátok az üzletemet.
Megfordult és visszament az irodájába. Jézusom, szólt Sloan lenyűgözve.
Ez a hapsi. Tényleg sírt.
Aha.
Lucas megvakarta a fejét, aztán vállat vont.
Gyerünk.
Egész biztos, hogy díler,
kérdezte Sloan.
Hát csak nincs egy gonosz ikertestvére.
A Rodriguezzel való találkozás beárnyékolt a napot. Csendben, rossz kedvűen autóztak vissza Minneapolis felé.
Kitegyelek a kórháznál? Kérdezte Sloan.
Ne, nem tudom, mit fogok csinálni.
Mi lesz, ha tévedtünk Rodriguezről?
Egész úton ezen gondolkodtam, mondta Lucas.
De nem tévedtünk. Tudod, mi a baj? Eljutottunk arra a pontra, amikor automatikusan azt hisszük, hogy minden díler alsóbb rendű lény. Pedig simán találhatnánk embereket, akiken nem látszik, és mégis árulnak egy kevés anyagot. Mellette szeretik, mondjuk, a feleségüket.
De azért nem sok ilyen van, mondta Sloan. A legtöbbje a legalján van.
Hát nem sok, de van ilyen. Van köztük érző emberi lény is. Tudod, mi jut az eszembe? Emlékszel, amikor kihallgattad Sandy Lansing apját, az meg elkezdett diggerezni meg minden?
Igen.
Ő Rodriguez másik oldala. Ott volt egy bácsi, aki simán el tudna játszani egy édességbolti eladót bármelyik tévéműsorban. De aztán kinyitja a száját, és Isten segítsen. Rodriguez kábítószerrel kereskedik, és az ő története arról szól, hogyan kaparta ki magát a szarból.
Nem tudom. Egy percig hallgatott, majd így szólt. Amit biztosan tudok, hogy Rodriguez dealer, ő futtatta Sandy Lansinget, ott volt a bulin, amikor Lansing meghalt. Mindent tagad, és ez az egyetlen fogódzunk. Dell telefonált. Sloan átadta Lucasnak a mobilját, és kissé idegesen megkérdezte. Miért nem vagy képes bekapcsolni a telefonodat?
Mi a helyzet? Kérdezte Lucas Dellt.
Bo, McDonald-nál vagyok, és van néhány nagyon rossz hírem,
mondta Dell. McDonald volt a mozgássérült, aki a rádióadásokat és az internetet figyelte. Értem.
Tudod, van az a kis patkány, aki a köpetben játszik. A honlapján megjelent egy újabb sztori, amelyik megnevezi Rodriguez-t.
Micsoda?
Ahogy mondom, az a kis fasz. Oda megyek üvöltözni vele egy kicsit, meg a szüleivel. De Rodriguez neve kint marad a hálón.
Rosemary kék volt a dűtől. Lucas, mondja meg nekem őszintén, ez az a kis nyomás, amiről beszélt?
Dehogy. Ezt a nevet tőlem és az embereimtől senki sem tudhatta meg.
Tőlem sem, és azoktól sem, akiket ismerek, mondta Lester. 50 vagy 60 ember tudhatja a Yardon, hogy őt gyanúsítjuk.
Körülbelül 9 hívást kaptam az elmúlt fél órában. Mit mondhatok nekik? Tette fel a szónoki kérdést Rosemary. Azt nem mondhatom, hogy nem ő az, mert ő az. Szóval mit mondok? Hogy nem nyilatkozhatok egy folyamatban lévő nyomozásról? És tudják, hogy ez mit jelent? Azt, hogy igen. És ezt nem sokára mindenki tudni fogja.
A köpetnek köpött valaki, mondta Lucas. Valaki szivárogtat a Yardról.
Ha megtudom, ki az, az illető biztos lehet benne, hogy a seggén landol, úgy rúgom ki páros lábbal, és a maradék időmet arra szánom, hogy ne kapjon nyugdíjat, mondta dühösen Rosemary. Azt akarom, hogy ez minél gyorsabban terjedjen el a házban. Keresem a téglát, és kockán forog az állása, de a nyugdíja is.
Azért ez egy kicsit erős, szólt közbe Lester. Nem biztos, hogy ezt elhiszik.
De legalább elgondolkodnak rajta, válaszolta főnökasszony. Istenemre mondom, ráállítom a belső ügyosztályt az ügyre. Nem tűröm az ilyesmit. Nem tűröm egy percig sem.
Lucas szólalt meg. Egy dolgot biztosan mondhatok. Ma reggel kirendeltem még néhány embert Rodriguez figyelésére. Mostantól nem árt, ha erős és szoros hálónk van körülötte. Ami azt jelenti, hogy elfelejthetjük Jael Corbót és Catherine Kinsleyt. Rodriguez az első számú gyanúsított. Lucas visszament az irodájába, ahol 2 üzenet várta. Az egyiken ez állt, hívt fel Jaelt, a másikon pedig Catherine keresett. Felhívta Jaelt, aki ezzel vette fel a telefont.
Még nem kaptam meg azt a tucat hosszú szárú rózsát, amit küldtél.
Bocsánat, azt gondoltam, hogy neked kellett volna küldened hozzám. Vártam őket, válaszolt Lucas.
Istenem, micsoda szellemes férfi,
mondta Jael.
Pont egy szellemes férfira vágytam. Talán. Szóval, mi a helyzet? Kijöhetek végre?
Még nem. Lucas gyorsan elmondta neki, hogy valaki információt szivárogtat a kapitányságról. Vagyis ismét benne leszünk a híradóban.
Mit csinálsz ma este?
Kérdezte a lány.
Ez nem egy újabb ajánlat. Csak szeretnék örvendezni a bárány vérének láttán.
Tessék? Kérdezte zavarta Lucas.
Ez a hapsi, aki állítólag meg akar ölni, ma este prédikál valami templomban,
mondta Jael.
Szeretném megnézni. Az egyik emberetek, aki most itt van, látta, és azt mondta, érdemes.
Hát, nem is tudom, mondta Lucas. Nem vagyok biztos benne, hogy nagyon jó ötlet.
Ugyan már, ne légy olyan öreg ember,
unszolta Jael.
Olyan kíváncsi vagyok rá, ráadásul hozhatod a fegyvered. És amúgy is megőrülök a bezártságtól. Menjünk a sportkocsiddal is, nézzük meg.
Felhívlak. Elég sok minden történik. Ha el tudok szakadni, meglátjuk. Ezután felhívta Catherine-t. A mobilján ért el. A nő a kocsiban ült.
Várj egy kicsit, lehúzódom az út szélére,
mondta. A hangja izgatottságról és feszültségről tanúskodott. Lucasnak az is megfordult a fejében, hogy nemrég sírhatott. Mi történt? Kérdezte, de Catherine-nek már nem volt a fülénél a telefon. Pár másodperc után szólt bele.
Megmondtam neki, hogy szerintem van néhány probléma, és hogy azon gondolkozom, hogy elköltözöm, mert egy kis időre egyedül szeretnék lenni. Tudod, mit mondott?
Nem.
Azt mondta, hogy bárhogy döntesz is, mondd el előtte. Mintha arról lett volna szó, hogy Nem biztos, hogy ott akarok ebédelni, ahol ő.
Catherine? Tényleg nem tudom, hogy milyen tanácsot adhatnék. Én nem tudom.
És egyszerűen elsétált tőlem.
Folytatta Catherine.
De már azon gondolkozom, hogy nincs-e viszonya valakivel. Mintha várta volna, hogy végre mondjak valamit. Vagy ilyesmi.
Ha egy kicsit érzékeny, és egy kicsit is ismert téged, akkor régóta érezhette, hogy jönni fog valami, mondta Lucas. Ez olyan, mint várni, hogy lecsapjon a bárd. Amikor végre jön, nem igazán lehet mit mondani. Nagyjából előre lehet tudni, hogy ki mit mondhat.
Lucas, több mint 20 éve házasok vagyunk.
Amikor a múltkor együtt ebédeltünk, és megkérdezted, hogy nem csak te vagy becsavarodva, nézd meg a férjed. Ha vitatkozik veled, dominál és nem engedi, hogy a saját életed éld. Ha nem vitatkozik, de támogat és azt mondja, hogy azt teszel, amit akarsz, akkor atyáskodik, és úgy érzed, hogy az életed egy hobbi, mert ő fizet mindent, és Londonba jártok színházba, meg ilyenek. És ha elenged, akkor meg nem érdekli az egész. Bármit csinál, nem jó.
Úgy beszélsz, mintha az ő oldalán állnál,
mondta a nő. A hangjában bujkált némi hitetlenkedés. Pedig nem így van. A barátaim fele elvált, a másik fele pedig nagyrészt szarul van. Én is szarul vagyok. Átmentem pár... Mindegy. Melletted állok, Catherine, mert régi barátok vagyunk. Ha a férjed barátja volnék, akkor valószínűleg az ő oldalán állnék, mert ebben a helyzetben senkinek sincs igaza. És egy ilyen helyzetben az ember tartson a barátjával.
Beszéltem az egyik barátnőmmel, ami azt illeti, együtt ebédeltem hármójukkal, a legjobb barátnőmmel és egy párral, akikkel mindig jobban voltam. És az egyik barátnőmön láttam, hogy Jacknek ad igazat.
Megesik az ilyen, mondta Lucas. És Jack barátai között is lesz olyan, aki a te pártodat fogja. Azon is meg fogsz lepődni. Azt mondtad, hogy jársz golfozni?
Igen.
Azon fogsz meglepődni a legjobban, amikor egy-két haverja elkezd majd nyomulni.
Ha, a szabad préda.
És nem csak lefektetni akarnak majd. Persze olyan is lesz, de lesz olyan, aki hosszú távra akar majd.
Lucas!
Ez fog történni, ha elmész.
Én nem hinném, hogy ezek után sok választásom volna,
mondta a nő. Figyelj csak, amit elmondtál nekem, eszedbe jutott már, hogy elmond Jacknek is, hogy kiterítsd a lapjaidat. Végül is szereted? Hosszú csend után.
Azt hiszem, már nem.
Ó, Istenem!
Csak annyi történt, hogy a reakciója feldühített,
mondta Catherine.
Nagyon. De úgy érzem, nem tudom. Egy kicsit izgulok is valami piszkos módon, mintha most szabadultam volna ki a börtönből.
Ajaj!
Ne csak sóhajtozol. Mit akarsz mondani?
Sokkal jobban megsérülsz, mint gondolnád, de csak később fogsz rájönni, mondta Lucas. És Jack is? Nem is akarok rá gondolni.
Hát, talán. De eljövök.
Lucasnak semmi értelmes nem jutott az eszébe. Catherine-re gondolt, aki ül a kocsijában, és egy mobilon a házassága végéről beszél valakinek, akit 25 éve nem látott.
Szóval gratulálj,
mondta a nő, és most tényleg elkezdett sírni. Ó, jaj. Rosemary jött le Lucashoz.
A média ráugrott Rodriguezre. Az ügyvédje felhívta az ügyességet. Mi van magával?
Most beszéltem egy régi barátnőmmel. Tönkre ment a házassága, mondta Lucas.
Ő magának is van benne szerepe?
Nem, nem közvetlen. Nincs köztünk semmi. De talán mondhattam volna valami olyat, amivel más irányba terelem a dolgokat. Nem tudom. Csak egy régi barátnőm.
Fú! Rosemary kicsit szkeptikus volt. Nem segíthet mindenkinek, Lucas. Nem is várja magától senki.
De neki szüksége lett volna egy kis segítségre, válaszolta Lucas.
Nem tudok mit mondani, mondta Rosemary. Szóval, Rodriguez természetesen be fog minket perelni, és Tom Olson is ide telefonált az elmúlt fél órában kétszer, hogy mi a helyzet Rodriguezzel, de nem vagyok bent, ha ő hív. Valamit muszáj mondanom neki.
Mikor jön be? Mikor lesz a következő tájékoztató?
Fél óra múlva. Szeretném, ha maga is ott lenne,
mondta a főnök asszony. Persze, de nem tudom, hogy mit mondjak.
Ha elkezdene folytogatni, üsse fejbe. Még mindig beszélgettek, amikor rájuk telefonált a telefonlehallgató.
Van valami Rodriguez fekete telefonján? 3 hívás.
Hová?
Az első Miami-ba, egy titkos számra. Úgy értem, hogy megvan a szám, de amikor meg akartuk tudni az előfizető nevét, a diszpécser azt mondta, hogy ahhoz előtte még el kell intézni valami papírmunkát.
Gondolom, egy másik fekete telefonról van szó.
Valószínűleg. Minden esetre bárkit hívott is, azt mondta, hogy ne küldje Jerryt, mert van egy kis gáz. Valószínűleg valami szállításról volt szó. Illetve biztos, hogy arról. Legalább 200-szor hallottam szóról szóra ugyanezt a mondatot.
Mondta a zsaru.
Semmi konkrétumot nem említett, mintha minden legális volna, csak a szokásos. Jerry, az a szállítás, amiről szó volt, van egy kis gáz, egy kicsit halasszuk most el.
Értem. Kérem a Miami telefonszámot, mondta Lucas. Egy jegyzett tömbre lefirkálta a számot. Van egy ismerősöm az FBI-nál, aki talán segíthet.
Szuper. Aztán volt még egy hívás, ez meg egy ingatlanosnak. Megkérdezte, hogy nem érdekelne-e a lakások eladása, és megsúgta neki, hogy van egy nagy befektető, akit talán érdekelne is a dolog.
Na és mit mondott az ingatlanügynök?
Ugrott rá azonnal. Mondjam a nevét?
Igen. Lucas az előbbi telefonszám alá írta a nevet.
A harmadik hívás pedig egy másik dílernek ment. Ezt mondta. Egy időre be kell csuknom a boltot, mondd meg mindenkinek, hogy sajnálom. A másik megkérdezte, mi a gond, mire Rodriguez így felelt. Csak egy kisebb probléma, a zsaruk azt hiszik, hogy van valami közöm ehhez az Eli botrányhoz, és rám szálltak. Mire a hapsi? Most honnan hívsz, Rodriguez? Van egy jó telefonom. Erre a hapsi? Hát, ha neked volnék, ezt a telefont is dobnám be a folyóba, ha ezek tényleg azt hiszik, hogy benne vagy az Elis dologban, úgy rád szállnak, mint az állat. És erre Rodriguez elköszönt, hogy mondd meg mindenkinek, hogy majd telefonálok, ha vége van. És ennyi.
Kell ez a szám is, és sürgősen kellenek a beszélgetések írott változatai, mondta Lucas. Ezt a számot is leírta, és amikor indult, Rosemary-re nézett, és így szólt. Lassan gyűlik. Mikor Rosemary elment, Lucas felhívta Mallardot, és bediktálta neki a Miami számot, aztán felhívta Delt, és megadta neki a helyi számot. Del 15 perc múlva hívta vissza.
A szám egy másik fekete telefonhoz vezet, de a kábítószerosztály ismeri. Pár hónapja találták egy elkobzott regiszteren. Az illetőt Herb Scottnak hívják. Ennyit tudnak róla. Nézzék meg közelebbről.
Természetesen. Tedd rá a listára. A holnapig semmi sem történik, besöpörjük az összes nevet, aztán jól megrázzuk a szemetet, hát ha kiesik valaki. Pár perccel délután jött Mallard hívása.
A szám egy Gables by TC nevű helyen lévő címhez tartozik. Gondolom valami extra gazdag környék lehet. Már ráállítottam egy embert a helyiek közül.
Köszi szépen. Lassan gyűlik. Lucas egy percig elgondolkozott, hogy utána néz az ingatlanosnak, de úgy döntött, nem teszi. Felfedné a telefon lehallgatást, pedig még juthatnak értékes információhoz arról a vonalról. Sloan telefonált.
Gyere le a gyilkosságira! Van itt valami, amit látnod kell.
Lucas lesétált. Egy tévé előtt vagy fél tucat rendőr nevetgélt. Mi az? Rodriguez lakása, mondta. Egy legfelső emelet, mondta valaki. Az imbolygó képben egy ablak látszott, körülötte vöröses beton. Ekkor lassítva feltűnt Rodriguez, és lehúzta a függönyt. Miután eltűnt, a felvétel újra indult az elejétől. Ablak, Rodriguez, függöny.
Bűnös, 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 mondta az egyik zsaru.
Egy másik hang minden szarkazmus nélkül hozzátette.
Ha nem volna bűnös, akkor miért húzná le a függönyt?
És egy harmadik.
Ha én volnék, biztos, hogy már régen kidugtam volna egy puskacsövet az ablakon.
Azt zabálnák.
Ja, amíg valahogy oda nem kerülne egy golyóütötte lyuk valamelyik szőkerib,
az egyik fegyveres rendőrnő szólalt meg.
Hé!
A riporternő homloka közepire. Megérkezett Olson, a Bentonok, Packardék és Lester Moore szerkesztő kíséretében.
Ki ez a Rodriguez?
Követelte Olson.
Az egész világ azzal van tele, hogy ő tette.
Egy gyanúsított, Lucas?
Mondta Rosemary. Alapos a gyanunk, hogy kábítószerkereskedő. Nem is alapos, biztosak vagyunk benne. És két különböző forrásból tudjuk, hogy Sandy Lansing neki dolgozott. Vagyis Sandy Lansing árulta a drogot, amit Rodriguez nagy tételben megvásárolt.
Rodriguez volt a nagyker?
Hát inkább a helyi franchise tulajdonosa, és Lansing az egyik alkalmazottja.
Elképesztő, mondta Olson. Franchise és alkalmazott. És kifizette a társadalom biztosítását?
Moore szólt közbe. Na és el tudják kapni? Még nem, válaszolt Lucas. Talán a drogokért igen, de még nincs közvetlen bizonyítékunk a gyilkosságra vonatkozóan. Ugyanakkor tudjuk, hogy ott volt a partin, össze tudjuk kötni Lansinggel, van egy vallomásunk tőle, amelyben tagadta, hogy ismerte volna a nőt, viszont be tudjuk bizonyítani, hogy együtt árultak drogot. Sugallhatjuk, hogy egy kábítószeres vita fordult rosszra. Megölte Lansinget, talán véletlenül nekilökte a nőt az egyik ajtógombnak, amitől betört Lansing koponyája. Ekkor kilép Ellie a hálószobából, és őt is meg kell ölni, hogy ne maradjon tanú. Olson lassan felállt, Bentonékra nézett, majd Moore-ra.
Ezt akarja mondani, hogy csak mellékesen ölték meg, mert véletlenül rossz helyen tartózkodott?
Valószínűleg igen, mondta Lucas. Olson így szólt.
Ezt nem tudom elhinni. Ez nem csak amolyan gyilkosság. Ennyi halott. Nem lehet véletlen.
Igazán nem tudjuk, hogy véletlen volt-e, mondta Rosemary. Lucas csupán egy lehetséges hipotézist vázolt.
Istenem, mondta Olson.
A halántékához emelte a kezeit, ahogy a szülei halálakor tette, és kihúzta két felé a haját, pontosan ahogy akkor, az eszméletvesztés előtt. Lucas gyorsan felállt, a férfihoz lépett és karon fogta.
Nyugalom! Nem tudok! Nem tudok!
Üljön le! Olson megtántorodott, és Lucas erősen fogva a székéhez támogatta. Olson körbenézett a szobában, végignézte az őt bámuló arcokat, és így szólt.
Ez nem lehet! Nem lehet!
Amikor elment, Frank Lester így szólt.
Ha ettől nem pörök be, akkor nem tudom.
Lane érkezett vissza.
Ráment az egész napom, de a könyvvizsgáló a mi véleményünket támasztja alá. Azt mondta, hogy nem kóserek ezek a hitelek.
Ez technikai kifejezés? Kóser?
Pontosan, de csak egy gond van vele, mondta Lane. Hogy én találtam ki? Elkövettem az egyik alapvető nyomozói hibát, egyel több kérdést tettem fel, mint kellett volna. Nem kettővel.
Pedig hányszor mondtam, mondta Lucas.
Ja, na, szóval itt ez a könyvvizsgáló, aki mellesleg nő, és tök jó lába van, még ha nem is az a kiakasztó bombázó, és azt mondom neki. Maga mit tenne, ha rajta kapná? Egy banki revíziónál. Erre azt válaszolja. Megmondanánk neki, hogy ezek a hitelek igen gyenge lábakon állnak, és a fizetésektől függően akciót szorgalmaznék. Erre én. És mi lenne az? Mire ő? Maga szerint? Lelőnénk? És ekkor követtem el a következő hibát, feltettem neki még egy kérdést.
De már kettő megvolt.
A második még csak az első alpontja volt, most jön a második, íme. Mennyi kereskedelmi hitel van Minnesota államban? Gondolom több százezer, nem? Mire ő? Hát, legalábbis tízezrekről van szó. És ekkor jön a kérdés 2B. Ezek közül mennyi áll ilyen gyenge lábakon?
Arra gondoltam, hogy azt mondja évi 1-2. Tudod, mit mondott?
Félek tudni, mondta Lucas. Hát félj is, mondta Lén. A nő azt mondja, pár ezer lehet.
A fenébe, mondta Lucas.
Ahogy mondod.
Spooner ki fog csúszni a kezünk közül, mint egy nedves szappan. Másrészt viszont idefelé jövet, ezen gondolkoztam, és?
Spooner ezt nem tudja, bökte ki Lén.
He, sunyi egy szemétláda vagy, mondta Lucas.
Ezt a tulajdonságot tudom csodálni egy zsaruban.
Ahogy lassan leszállt az alkonyat és felkapcsolódtak az utcai lámpák, Dell érkezett meg egy jégkrémmel és így szólt.
Te megyek Marcyhoz? Van kedved jönni?
Ja, csak felveszem a kabátom. A kórház felé menett, Lucas elmesélte Dellnek Catherine dolgát. Dell hallgatta, és közben lassan eszegette a fagyiját a hideg estében. A történet végén így szólt.
Valószínűleg ágyba akar veled menni. Csak hogy bebizonyítsa magának, hogy még mindig kívánatos és van olyan jó, mint a régi szép napokban volt.
Na és mit csináljak?
Hát, nem hinném, hogy az a jó válasz, ha megtukod.
Dell Lucasra nézett.
Vagy igen?
Nem tudom. Baromi jó bőr, de teljesen ki van akadva.
Hát, akkor alaposan magyarázd el neki, hogy mennyire ki van akadva, és hogy semmit sem kéne csinálnia, amíg rendben nem jön újra.
Ez nem úgy hangzik, mint amit Catherine nagyon megfogadna, mondta Lucas.
Különben is, hogy bukkansz ezekre a nőkre? Mindegyik úgy össze van gabajodva.
Nem tudom. Gondolom, ez a típus vonzódik hozzám.
Tudod, mi kéne neked? Valami csirke, aki odajön hozzád, és azt mondja, nem vagy kíváncsi a lemezeimre? Mire te? Beatles van, mire ő? Minden van, amit csak hallgatni akarsz.
Mindig is sokat töprengtem azon, hogy szoktál-e fantáziálni, mondta Lucas. Most már tudom a választ.
Hát, ha neked volnék, hazamennék, és jó alaposan elgondolkoznék ezen a Catherine csajon. Főleg, ha még mindig haverok vagytok.
Csendben sétáltak tovább, majd egy fél háztömbbel később Del hozzátette.
Mondjuk az egész problémának van egy jó oldala is.
Igen?
Igen. Az, hogy a te problémád, és nem az enyém.
Marcy ült, és ébren volt, de távolinak tűnt, a szeme egy kicsit jobban csillogott a kelleténél. A dokik aggódnak, hogy tüdőgyulladást kap, mondta Black. Azt mondják, hogy nem túl komoly, de kezelni kell. Lucas legugolt, hogy az arca egy szintre kerülje Marcy-val. Hogy érzed magad?
Melegem van egy kicsit.
Még mindig fáj?
Folyamatosan fáj.
A francba, állt fel Lucas. Kell lennie jobb gyógyszereknek.
Igen, de nem tudok tőlük gondolkodni. Inkább jöjjön a fájdalom,
válaszolta Marcy.
Hogy áll a nyomozás? Jól hallom, hogy ez a Rodriguez bármikor meg lehet?
Beszélgettek Rodriguezről, és Marcy végig magánál volt, de nem nézett olyan jól ki, mint korábban, gondolta Lucas. Olyan volt, mint aki meg van fázva. Miután egy kicsit beszélgetett a többiekkel is, kiment egy kóláért. Amint a folyosóra ért, a pulthoz sietett, és megkérdezte. Vedör Karkinen? A nővér elnézett mellette, Vedör pont feléjük tartott az előtéren át. Lucas elé ment, és így szólt. Hallottál Marcyról? A tüdőgyulladásról?
Igen, beszélek az orvosaival, válaszolt Vedör. De még nem túl komoly a dolog. Kezelik.
Ugyan már, Vedör. Mi lehet belőle? Vedör megrázta a fejét.
Nem tudom, Lucas. Elég fiatal és egészséges, ráadásul az orvosok az ellenőrzésük alatt tartják. Viszont elég rendesen meglőtték, és a tüdejét is roncsolta a golyó. Szóval oda kell rá figyelni.
Ennyi?
Lucas, nem tudok többet, mondta Vedör kétségbe esetten. Nem tudom.
Értem. Kínos csend ereszkedett közéjük, aztán a nő megérintette Lucas karját, és így szólt.
Láttam ezt a Rodriguez-t a tévében. Ezt te csinálod, nem? Te viszed a nyomozásnak azt a részét?
Igen. Ő a tettes, csak még nem tudjuk, hogyan bizonyítsuk be róla. A helyszínen nincs semmi, amire támaszkodhatnánk. A közvetett bizonyítékokra kell hagyatkoznunk. Egymás mellett sétáltak, és közben Lucas mesélt az ügyről. Akkor voltak ilyen jelenetek, amikor még együtt éltek. Úgy tűnt, segít a beszéd, segített Lucasnak rendezni a gondolatait, még akkor is, ha Vedder nem szólt sokat. Most simán megismételték a múltat. Vedder időnként közbeszúrt egy... Ezt miért gondolod ott? Ezt honnan tudod ott? Vagy? És ez hogy jön ahhozt? A folyosó végén visszafordultak, és látták, hogy Del kilép Marcy szobájából, rájuk néz, majd visszamegy. Visszafelé menet, Vedder így szólt.
Mit csinálsz ma este? Nincs kedved spagetti tenni?
Nem érek rá, rázta meg a fejét Lucas.
Tudod, milyen ilyenkor? Kicsit megőrülök. De felhívhatlak valamikor?
Igen, azt hiszem igen,
mondta a nő. Felnyúlt, megfogta Lucas fülét, magához húzta és megpuszilta az arcát.
Szia,
mondta.